再来预言一个，预言四分。Kívánok! Mindenkit szeretnél üdvözlök a Forum Klub mai találkozóján. És azt szeretném mondani, hogy a szlováki magyar társadalmi életnek, politikának ebben évben kétségkívül a legnagyobb slágertémája a komáromi Sejános Egyetem ügye megindítása, beindítása, működtetésének elindítása volt. Ezt itt ebbe a társaságban, a fórumon ezt nem kell hangsúlyoznom. Nagyon sokat és nagyon sok mindent, különböző információkat néznek, olvashatunk a szlováki magyar sajtóba, aminek joggal nagy figyelmet szentett a sajtó ennek az egyetemügynek, hiszen a szlováki magyarságnak egyik régi álma, terve sikerült végre létrehoznunk egy magyar nyelvű egyetemet a szlováki magyar kisebbségnek. Nem fogom elemezni azt, hogy milyen nézetek és ütköztek, és milyen információk voltak. Ezt önök itt, ez a fórumon részvevő emberek nagyon jól ismerik. De viszont nagyon örülök annak, hogy mégiscsak más, hogyha ha egy autentikus személyt, aki ennek az egésznek a vezetője, irányítója jelenleg, azt tudjuk köszönteni itt a mai klubunkon, és tőle itt élőben tudunk feltenni kérdéseket arról, hogy ami bennünket érdekel tulajdonképpen. Tehát én nagyon sok szeretettel üdvözlöm körünkben Albert Sándort, a Komáromi Sejjás Egyetem megbízott vezetőjét, és hát föl is kérem őt, hogy tartson egy rövid tájékoztatást arról, hogy most milyen állapotok vannak most egyetem körül, hogy sikerült beindítani, hogy indul a tanév, ezekről utána pedig hát persze, hogy Módlesz térjesz arra, hogy feltessenek az Albert Sándornak kérdéseket. Köszönöm szépen, de fölkérek, légy szíves.
És köszönöm szépen, az öröm és megtiszteltetés számomra, hogy este itt lehetek önök között, és egy ilyen hazáért értő fórum előtt szólhatunk ügyes bajos dolgainkkal, a kutatásügyről mindenek előtt, és természetesen a Sejános Egyetemre összpontosítva. Én azért előjáróban mégis csak elmondanék néhány olyan dolgot, ami megalapozta az egyetemnek a létrejöttét, illetve hát amivel bizonyos fokig indokolni kell a magyar egyetem létrejöttét még Szlovákiában. Ugye Márai Sándor írja egyik művében, hogy a nép és az ország még nem nemzet, a nemzet a nyelv, mert a nyelv tartja össze a nemzetet. A nyelv művelésének, fejlesztésének, megtartásának a színhelye pedig az iskola. Tehát ez egyik alapgondolat, hogy miért van szükség anyanyelvű iskolákra az anyaország határain kívül is. Az egyetem kapcsán érdemes szólni néhány mondatot a közoktatásról. Az a gond ugyanis, hogy a szlovák-magyar iskola hálózat, a közoktatásra gondolok most, aránylag jól ki van építve. Nagyon sok gimnáziumunk van, több mint 20 gimnáziumunk, és van nagy szakiskoláink is, habár nem tudunk minden területet lefedni. De nagyon rossz a struktúrája. Az elmúlt évtizedekben, az elmúlt években, ugye ilyen külföldi jelentésekben általában megállapították azt, hogy Csehszlovákia, még annak idején, a tanoncok országa. Tudjuk, az adott korosztály több mint 50%-a szakmunkásképző intézetbe járt, és gyakorlatilag eleve lemondott az érettségi bizonyítványra. Egy másik 30%-a szakközépiskolába, ahol ugyan érettségi bizonyítványt szereztek, de a szakközépiskolák feladata nem az volt, hogy egyetemi tanulmányokra készítsék fel a hallgatókat, hanem egy-egy bizonyos szakmára, ahol aztán 30-40 évig dolgoztak, és abból megértek. És az a 19-20-23% volt az, akik gimnáziumban jártak, és akik úgy általában tovább is tanultak. Ez egyik dolog. Most ebben a nagy rohanásból, ami 90-től is zárjuk körülöttünk, nem vettük észre azt, hogy időközben megváltozott az iskoláknak a küldetése. Megváltozott az iskoláknak a szerepe. Ma az Európai Unióban az iskolákat szolgáltató intézetként kezelik. Az iskola szolgáltatást nyújt. Hát a merev központi tantervek betartása helyett inkább arra kellene összpontosítani, hogy kielégítse a vevők vagy a partnereknek az igényét. Ez érdekes módon nincs összhangban a gyakorlata. Szlovákia az egyetlen ország ebben a térségben, ahol még mindig központi tantervek érvényesek. Tehát ott fent valaki ül egy nagy okos, aki tudja, hogy mit kell tanítani a középiskolában, a szakközépiskolában, és akkor ugyanazt tanítják Kassán, meg Homonnán, meg Somorján, meg Pozsonyban, holott a feltételek teljesen mások. Teljesen más környezetben dolgozik a diák, és akkor nagyon csodálkozunk, amikor jönnek a statisztikai kimutatások, és az elmúlt évnek a végzősei körében például a Kassai kerületben, Kassai megyében 51% a érettségizetteknek a munkanélkül. Tehát a gyerekek több mint fele az érettségi asztaltól a munkaügyi hivatalba vonult át, sőt olyan iskola is van, ahol 100%-os ez az arány. Tehát valószínűleg komplet az egész osztály kézzel fogva az osztályfőnökkel átvonult a munkaügyi hivatalba, és bejelentkeztek munkanélküli segélyre. Tehát az iskola valamit csinál, de arra senkinek nincs szüksége. Az elvárásoknak pedig nem tudunk eleget tenni. Hát, ha kinyitjuk bármelyik újságot, a mait, az új szót, azt meg bármelyiket, akkor az állás hirdetéseknél ugye olyan elvárások vannak, hogy idegen nyelvtudás, számítástechnikai ismeretek, kommunikációs készségek, rugalmasság, alkalmazkodó képesség, meg ilyenek. Tehát inkább az emocionális intelligencia felé tolódik el az elvárás, míg az iskola még mindig az IQ-t próbálja növelni, a tudásra növelni. Jó sokat tudjon az a diák. Nagyon fontos például tudni azt, hogy tavaly Zimbabwe-ben hány más a búza termet, mert ez egy nagyon fontos adat. Tehát ilyeneket és hasonló dolgokat is tanítunk, ami helyett valószínűleg is másod kell. Megjelent néhány évvel ezelőtt az Európai Tanács kiadása, mely úgynevezett fehér könyv, és abban úgy fogalmazták meg a középiskoláknak a küldetését, hogy a középiskola feladata felkészíteni a diákot a élet hosszig tartó tanulás. Kész. Egy szóval nincs ott benne, hogy esztergályos kell belőle nevelni, meg maróst, meg jelenteni asztalost. Vagy konstruktőr. Tudni, elfelejtettünk odafigyelni, mert a tanterveink merevek arra, hogy közben a világ elment afelé, hogy 18 éves korig pontosan az emocionális intelligenciára figyelünk oda. Azokat a készségeket próbáljuk fejleszteni a gyerekekbe, hogy kellene fejleszteni, amit a későbbi korokban, a későbbi időben már nincs alkalom, nincs lehetőség. És ezután jöhet csak a szakképzés, érettség utáni formákban, és valószínűleg sokkal rövidebb idő alatt. Na most, ha visszatérek arra, ugye, hogy a szlováki magyar gyerekeknek is a fele még mindig szakmunkásképző intézetbe jár, és nem szerez érettségbizonyítványt, akkor kiderül az, hogy kb. Kétszer vagy két és félszer kevesebb azoknak a diák, magyar diákoknak a száma, akik érettségbizonyítványt szereztek, mint az országos átlag. Tehát akkor eleve kevesebben indulnak, kevesebb százalék indulnak a főiskolákon, egyetemeken is, és akkor ez az egyik oka annak is természetesen, hogy az egyetemeken végzett hallgatók száma, tehát a diplomásaink száma is csak nem háromszor, két és félszer kevesebb, mint az országos átlag. Feltetjük persze a kérdést, hogy miért baj ez. Tudni kell azt, és minden statisztikai adat arról árulkodik, hogy ahol alacsonyabb a képzettségi szint, ott nagyobb a munkanélküliség arány. Ma már általános iskolai végzettséggel vagy középiskolai végzettséggel nagyon nehéz munkát találni. Az egyetemi végzettségek érdekes módon még mindig egy éven belül a statisztikai adatok szerint találnak munkahelyet, lehet, hogy nem pont a saját szakmájuk. Persze az is, hogy van, aki felül a London felé tartó autóbusszal, vagy másfelé is elmegy a gyereket nevelni, de gyakorlatilag a főiskolások aránya a munkanélküliek körében kicsi. Ott, ahol nagy a munkanélküliség aránya, ott nagyobbak a szociális feszültségek, hiszen az a vidék előbb-utóbb elszegényedik. Tehát ezzel kellett valamit kezdeni. Én érdekességként egy analógiával élnék. Nemrégen Hollandiába járva, Enschedébe kerültem. Ez egy 300 ezres városka. Na most ez a város volt az európai textiliparnak talán a legnagyobb központ. És akkor, amikor a 60-as években a textilipar egy ilyen világválságba került, tönkrement magyarul, ugye akkor gyakorlatilag ennek a városnak a lakosság az utcára került. Csődbe ment a város maga. Kiürült a város kassa. Ezek az emberek a szomszéd községekben, a szomszéd régiókban se tudtak munkát találni, hiszen ezek mind betanított munkások voltak. Egy textiliparban betanított munkások dolgoznak általában. És akkor ebben a nyomorúságos helyzetben született meg egy bizarr ötlet, hogy alapítsunk egy egyetemet. Érdekes módon a kormány támogatta, és különböző külföldi pénzeket beszerezve elindították ezt a folyamatot. Létrehozták az Enschedei Műszaki Egyetemet egy ilyen zöldmezős beruházással. Most azt kell tenni, hogy oda csalogatni a diákot, meg oda csalogatni a tanárokat. Ugye, kollégiumot építettek. Hollandiában ez nem szokás. Egyetemeken, sőt középiskolákon sincs kollégium. Mindenki magának szerzi be a szálláshelyét, tehát általában albérletben laknak, ők kollégiumot építettek. A fiatal anyáknak, szülőknek, vagy házasoknak kis családi házakat az egyetem területén belül. A város az egyetemisták vállalkozásait támogatta. Megvásároltak néhány személyautót, és odaadták a diákoknak, hogy tessék, taxizatok, próbáljátok valamit keresni. Sportpályákat építettek. Oda csalták a fiatalokat, oda csalták a tanárokat, családi házakkal és más juttatásokkal. Felszerelték az egyetemet a legkorszerűbb technikai eszközökkel, és a vállalkozás sikeres lett. Ma Enschede Hollandia egyik leggazdagabb városa. Rengeteg kis vállalkozás veszi körül ma a városmagot. Ilyen két-három személyes, hát ahogy mondják magyarul, high-tech vállalkozás, tehát a számítógépiparra és egyáltalán a leghosszabb digitális technikára orientálódnak. Az egyik legdinamikusabban fejlődő város lett. Megemelték a város képzettségi szintét. Tehát valahol ezek az elképzelések játszottak akkor közül, amikor az egyetemről kezdtünk gondolkodni. Az egyetemet 2003. október 23-án szavazta meg a parlament, néhány szlovák képviselő is megszavazta a törvényt. 2004. január 1-től került hatályba, jogilag akkortól működik az egyetem, a gyakorlatban két héttel ezelőtt mindenben. A törvény értelmében az egyetem három karral indul. Az oktatási nyelve a magyar nyelv, de lehet a szlovák nyelvet használni, és lehet egyéb nyelveket használni, tehát gyakorlatilag bármilyen. Az azt jelenti, hogy különböző idegen nyelveken is folyhatnak kurzusok. Nagyon sokszor felmerül a kérdés, hogy miért pont ez a három kar, amit választottunk, hogy az egyik a református teológia. Ezzel kapcsolatban azt kell látni, azt kell tudni, hogy a református az egyetlen hitközség Szlovákiában, akiknek nem volt megoldva a felsőfokú képzése. Sem szlovák, sem magyar nyelven. Magyar nyelven a többiek is nincs. De ez szlovák nyelven sem volt. Ezen kívül Komáromban 10 éve működött egy Kálvin János Teológiai Akadémia a Kultusminisztérium hatásköre alatt, de nem az oktatási fiasztától, tehát nem volt rákapcsolva a költségvetésre, és hát különböző adományokból tartották fel magukat, és nem adhattak oklevelet, nem adhattak lelkészi diplomot. Igaz, hogy az egyház felszentelte őket, és szolgálhattak, istentiszteleteket tarthattak, de a fizetésük mint képesítetlen lelkészeknek jóval alacsonyabb volt a többiek. Tehát ez egy adott dolog volt. A másik a közgazdaságtudományi kar, vagy gazdaságtudományi kar. Ugye ez megint abból eredt, hogy az egyetemeket vizsgálva a gazdaságtudományi karokon, szóval egyetemek gazdaságtudományi karain, kb. 2,6% a magyar nemzetiségű diákoknak a részaránya. Tehát 4-szer kevesebb, mint amit a magyarok lélekszáma megkívánan, és egy gazdasági felemelkedést szeretnénk, hát akkor közgazdászokra valószínűleg szükség van. Az első időszakban a menedzser képzésre orientálódtunk is, hát az indult most, vállalatvezetés főleg. A következő tanévtől valószínűleg egy másik irányt indítunk, ami a régiófejlesztéssel kíván majd foglalkozni, arra kíván majd ezt pontosítani. És a harmadik terület ugye a tanárképzés. A szlováki magyar közoktatásban jelenleg több mint 30%, a tanítók több mint 30%-a képesítetlen. Nagyon sok az idős kolléga, aki már a nyugdíjas éveit tölti, de még tanít, és nagyon sok az olyan fiatal, aki csak érettségi bizonyítványon rendelkezik. Tehát ezt a struktúrát meg kell változtatni, fel kell tölteni a tantestületeket. Úgyhogy ez az a három kar, amivel indultunk. Talán érdekességnek számíthat az, hogy a tanítóképzést bizonyos, hogy kombináltuk az óvópedagógiai képzéssel, úgyhogy az első három év után mindenki részt vesz az óvópedagógiai képzésben, minden tanító, és erre épül rá a 4.-5. évfolyam, ahol tanítói oklevelet kap, az általános iskolákban taníthat majd után, tehát az első 4 évfolyamban. Most ennél az elgondolásnál megint csak abból indultunk ki, hogy nagyon sok kisközségben, de akár nagyobb városban is ma összevonják az óvodákat az iskolákkal. A tanítók számára viszont ez nem átjárható, ő nem taníthat az iskolai osztályokban, és fordítva, a tanítók nem taníthatnak az óvodába. Tehát ez volt az egyik elképzelés, hogy ezt megoldjuk. Na, a másik meg az, hogy nem árt, ha a tanító tudja, hogy alatta, egy fokozattal lejjebb, mivel foglalkoznak a gyerekek. Tehát milyen anyagot várnak. És ezen kívül, hát főleg a nyelvekre orientálódtunk a tanárképző szakokon, magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, hitoktatás, ugye ez adva volt egyrészt, mert ezt le tudjuk fedni a teológiai karral, meg azért is, mert tavaly elfogadott a parlament ugye egy olyan törvényt, hogy a hitoktatás, illetve az etika kötelezően választható tantár, de hát elvileg csak a hitoktatásból lehet választani, mert az etikára nagyon kevés a tanár, és hát nincsen meg a tankönyvnek sem. Tehát ma azt hiszem, hogy több a kétharmada jár a beiratkozás szerint kétharmada gyerekeknek hitoktatására. Ezek a tanárok viszont hiányoztak. És ott van még a matematika és az informatika, 5. és 6. Jövőre a következő tanévtől további 2 szakkal kívánjuk bővíteni a tanárképzést. Az egyik szak a történelem, a másik a földrajz. A elképzéseink szerint a tanárképzőkat folyamatosan két-két szakkal kívánjuk lefelé. Megpróbálunk a nyitvákkal olyan egyességet kötni, hogy ne ugyanazokat a szakokat oktassuk. Ők mindenek előtt, hogy a természettudományi tantárgyakban azok, amik persze, hogy nagyon jó felszerelt laboraink vannak, és ha ebbe tudunk egyességet kötni, akkor az lehet egy bizonyos előrelépés a dologban, és nem fogjuk 2 helyen, 3 helyen, vagy 4 helyen ugyanazt oktatni. Éppen a mai nap itt Somorján ülésezett az újonnan megalakuló kutatóközpont. A Sejánsz Egyetemen a természetesen kutató intézet olyan nagy intézményé válni, amely esetleg a többit elnyeli, hanem koordinálni, összefogni, egységesíteni a kutatásokat, közösen meghatározni azokat a kutatási területeket, azokat a prioritásokat, amivel érdemes foglalkozni. Nagyon tartalmas ülés volt ez a mai is, és azt hiszem, hogy is megegyeztünk a formai részben, és a jövő héttől kezdve elindulhat ez az intézmény is az egyetemen belül. Azt el is tudni kell, hogy az egyetemeknek az oktatáson túl kutatási feladatai is vannak. Én azt hiszem, hogy így bevezetésképpen ennyit. Talán a létszámokat illetően még elmondom, hogy jelenleg 362 nappali tagozatos diákunk van Komáromban, és 20 királyhelyszemükörük egy kihelyezett tagozat, és pontosan 200 levelező tagozatos hallgató. Természetesen ez az intézmény egy ilyen bázis intézmény kíván lenni, és megpróbálunk a jövőben, a közeljövőben kinyúlni Szlovákia egyes régióiba, gondolok itt Kelet-Szlovákiára, tehát Királyhelmecen már beindult az oktatás egy 20 fővel a közgazdasági vonalon. A későbbiekben ugye Losonc, esetleg Dunaszerdahely, Pozsony számításba, ahol további kihelyezett székeken kívül képzéseket kívánunk majd indítani. A tantestületnek a létszáma az kb. 50, hát azért mondom, hogy körülbelül, mert most naponta ugye változik, és hát több óra adó. Ebből a fehér könyvből kiindulva arra is összpontosítunk, hogy ezek a diákok nyelvileg nagyon jól felkészítettek legyenek. Heti 3 órában oktatunk angol, illetve német nyelvet 5 éven keresztül. A diploma megszerzéséhez kötelező egy államvizsga szintű német vagy angol nyelvvizsga. Tehát ehhez biztosítjuk a keretet is, még egyszer heti 3 órában. Ezen kívül további 2 órát ilyen fakultatív, ilyen konzultációs órákat lehet hozzá, tehát heti 5 órában 5 éven keresztül, szóval ez megjelenti a feltételeket erre. Na most egy-két tantárgyat, egy-két blokkot, egy-két kurzust szlovák nyelven vezetünk. Érdekes módon mindjárt az első 2 nap az szlovákul folyt a Magyar Egyetemen. Az egész hét arra volt beállítva, amire az egyetemek aránynak kevés súlyt fektetnek, hogy hogyan kell az egyetemen tanulni, hogy kell jegyzetelni, hogy kell az irodalomban keresni, hogy kell különböző munkákat, projekteket magyarul összeállítani, milyen tanulói típusok vannak, hogy lehet ezt megállapítani, és mi az a tanulási forma, ami nekem személyesen jobban megfelel. Ennek az első 2 napja szlovák nyelven 2 kitűnő előadónk van erre Szlovákiából, tökéletesen a Műszaki Egyetem mérnök tanárképző karáról, és a másik 3 napon pedig a Budapestről a Gazda István, aki aztán nagyon jól ismert a televízióból és más fórumokról. Nekem mondjam, nagyon nagy sikere volt a diákok körében is. És második héten indult el a tulajdonképpen egy órarendszerű oktatás, és ezt természetesen úgy kívánjuk realizálni, hogy minden tantárnak megvan az oktatója, megvan a szakfelügyelője, aki viszi a tantárgyakat, és olyan embereket hívunk meg ilyen egy-egy előadásnak, egy-egy bloknak a megtartására, aki az adott területen hát valamint kimagasló eredményt produkált már az elmúlt időszakban. A Komáromban ennek hagyománya van már a Csehi Alapítványból, ahol a Tovább György Nobel-díjastól kezdve, ugye nagyon sokan jártak, ezt a hagyományt kívánjuk tovább is folytatni. Nagyon sok kolléga tanít a hazai és külföldi egyetemükkel, akik nagyon szívesen eljönnek és ilyen formában hát segítenek a oktatásnak a minőségét javítani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Én azt mondom, hogy bevezetésképpen ennyit, és ha lesz kérdés, akkor azokat talán.
Köszönöm szépen. Persze bevezetenek, úgyhogy most kérdésenek lesz mód. Egy pillanat, még szeretnék két kérdés, egy kérdést. Tehát a egyetemi önkormányzatnak a testületei még nem választottad, nincs még megválasztva, még nem történt meg a választás. Ez az első kérdésem. És a másik pedig az, hogy amikor egyetemi avató ünnepély során éppen Csáki Pál miniszternök helyettes szájában elhangzottak beszédben, szó szerint említi azt, hogy hát ő el tud képzelni különböző helyeket, te is említetted, hogy ki ezek tagozatok, még ilyesfélék, hogy Somorján is el tud képzelni a épületet, ahol az egyetemnek a táblája fog szerepelni. Na most, mire gondolt a költő vagy a miniszternök helyettes? Úgyhogy ilyen, milyen tervek vannak ezzel kapcsolatban, hogy hát Somorján milyen teszem azt, ugye Somorján vagyunk, minket ez nagyon érdekelne, hogy ezek valóban van ilyen terv, hogy majd így szélesíteni, hogy én nem tudom, távutas tanfolyam központok, nem tudom, milyen formában valósulna ez meg.
Hát, hogy mire gondolod Csáki Pál, azt én pontosan nem tudom.
Csak mondtad a Somorját.
De úgy, mint ahogy már megkezdtük Király Helmeccel, folytatjuk Kassával, valószínűleg Losonc következik a következő. Tehát megpróbálunk nappali tagozatos képzést is, meg levelező tagozatos képzést is kivenni. Az az alapelvünk, hogy ne a diák jön oda, hanem mi menjünk a diákok után. Tehát most is a levelező tagozatosok között például Dunaszerdahelyi környékéről van kb. 40 hallgatunk, tehát valószínűleg azt a csoportot, azután a csoport után kimegyünk majd Dunaszerdahelyre. Tehát ez az egyik elképzelés. A másik pedig az, hogy van egy csomó olyan terület, ahol ma már a középiskolai végzettség nem elég, egészségügyi nővér például. Ugye ma ezelőtt a múltban az egészségügyi nővéreket szakközépiskolákban képezték ki. Ma a törvény értelmében 18 éves körig a gyerekek, a fiatalok nem mehetnek gyakorlatra a kórházban. Tehát akkor nem lehetnek nővérek elvileg. Úgyhogy a mai végzősök már csak nővérasszisztensek, van ennek valami pontosabb neve, gondolom én. Tehát a nővéreket főiskolai szinten kell képezni. A főiskolának most az első szintjére gondolok, a bakalár szintre, a 3 éves szintre. Tehát ilyenfajta elképzelés van például Dunaszerdahely esetében, ahol működik egy egészségügyi szakközépiskola, adottak a feltételek, és azon a szakközépiskolán belül indulhat egy olyan osztály, egy olyan csoport, egy 30-as létszám, ahol egészségügyi nővérek. Természetesen az akkreditáció és a többi dolog az, amit le kell fedni. Az, amit a sajános egyetem tud biztosítani, azok a közismereti tantárgyak természetesen. A szakmai tantárgyak, ugye a főiskolai képzésnek általában az a jellemzője, hogy a szakképzésre orientál, tehát nagyon erős a szakmai gyakorlat. Van, ahol fél éves szakmai gyakorlat, vagy hosszabb szakmai gyakorlat működik. Tehát ha Somorján ilyen jellegű elvárás lesz, és a város tudja biztosítani hozzá az infrastruktúrát, akkor szívesen eljön természetesen Somorjára is. Az önkormányzati szervekkel kapcsolatban pedig most vannak folyamatban a választások, már megalakult az egyetemi tanács, szenátus, és megalakult mind a három karon a tanács, szenátus. A közeljövőben lesznek a választások, tehát a rektor, illetve a dékani választások. Az időpontok már ki vannak írva, ezt a szenátus választja meg. A választás után, amikor a rektor választás az úgy történik, a szenátus megválaszt egy szemét, jelöltként tovább küldi a miniszternek, oktatási miniszter rábólint, vagy nem. Ha igen, akkor tovább küldi a köztársaság elnöknek, és a köztársasági elnök is halálból, mint akkor nevezik ki. Tehát körülbelül ez a folyamat, ez egy hosszas folyamat természetesen. Itt talán az a gond, hogy addig, amíg nincsenek meg ezek az önkormányzati szervek, addig nagyon nehéz, nem lehet leosztani a hatásköröket. Nincs rektor, nincs dékány, nincs rektorhelyettes, nincsenek dékányhelyettesek, tehát nincsenek felelősök az egyes szakok iránt. Természetesen meg lehet bízni embereket ezzel, de hát az azért más. Ennek ellenére én úgy érzem, hogy az egyetem beindult, jól működik, a gyerekek többsége kollégiumot kaphat.
Igen. Szabos Sárszló jelentkezett először.
Megvan az intézmény szerencsére elég szép tanuló létszámmal is, de úgy gondolom, hogy legalább ennyire fontos az is, hogy fogja tanítani ezeket a tanító, ezeket a gyarakokat. És erről talán már keveset hallottam legalább is, én elnézést ott tájékozatlan vagyok, úgy gondolom, hogy előttem egy picit a szabadnál, még bizott rektorra megkérdezni. Első bevezetőként van-e már egy olyan elképzelés, mennyire kellene egy törzsállom majdnek egy főiskolai egyetemen? Előadók törzsállom, 20%, 50%, 40%. Van-e olyan elképzelés, hogy mikor tudja ezt majd elérni? Van egy középtávú vagy hosszabb távú terv? A mostani pedagógus hallalom nyilván van, milyen lehet, egy sok vendégtanára, stb. Tehát ennek a szerkezeti összetétel, ugyanis mert haszabadtal a tudományos minősítésben is. Tehát milyen oktatói tartalval tudom rendelkezni az induló egyetem, és a tanácsnak milyen az elképzelése közép, vagy hosszabb távon, hogy azt a optimális törzskartat mikor sikerül építeni, hogy nehogy valamilyen egyetem vagy egyetemek elnézési leányvállalata legyen, hanem tényleg egyetemi vallásson, és azt hiszem, hogy a helyzetben nagyon komoly összetételű, szerkezeti, tudományos, fokozatú, hogyan festez ma, és milyenek az elképzelések a közép esetleg hosszabb távon, ne is mondjam, hogy a lehetőségek. És van egy olyan útszám, ami a törzsállomány hozzáadat, mint a ötvöse, vagy mit tudom én, egy egyetemet, hogy ezt mennyire kell lenni optimálisan a törzsállománynak, ahhoz, hogy az egyetem tényleg a saját platon állhasson, és mennyire legyen a vendégtanár. Szóval Magyarország is, a sapok is, a köztesekben. Ezt szeretném. Ha lenne szíves a Albertot is megvilágítani. Tehát a szabad szerkezeti összetételben is, hogy mikor lesz tudományos minősítési alkalmasság az egyetemnek. És milyenek az elképzelések a manapság működésben és évek óta működésben lévő intézményi részben. Középtan, országtan. Egyáltalán van, mert ugye hallottam, hogy jóban versenyhelyzet, stb. De van elképzelés a szenátus részéről, a vezetőség részéről, hogy hogyan fog-e jövőben, közeljövőben ez működni, mert meggyőződésem, hogy végső soron a végtermék fogja majd az intézményt minősíteni, nem a neve, van egy nagyon szép, de egy-egy létesítményt az minősíti, hogy milyen képességű végzett növendéket jönnek ki, tehát milyen lesz végső soron.
Igen, köszönöm szépen. Most a törvényben nincs benne, de van egy ilyen szokás, kialakult hagyomány az egyetemeken, hogy körülbelül 15 diákra esik egy tanár. A fejkóta rendszer szerint működik a felsőoktatás is már, tehát amennyit elbír a költségvetés. De általában 15 diákra esik egy tanár. De most ez változik azért, mert ott, ahol inkább ilyen humán beállítottságúak a tantárgyak, ott lehet több a ilyen közgazdasági karokon, azt mondom, hogy 30 körül mozog, néhol 30 diák egy tanára. A művészetén ugye meg olyan is van, hogy egy az egyhez, vagy három az egyhez, tehát három diák egy tanára, de úgy általában 15. Tehát ez az egyik kiinduló pont, amikor a tanárok létszámát meg lehet állapítani. Az akkreditációs bizottság elvárása az, hogy több mint az 50%-a állandó munkaviszonyban legyen az egyetemmel, a többi lehet óráadó is. Az akkreditációhoz, az akkreditáció folyamatához minősített oktatókra van szükség. Ha a magiszteri fokozatot, az 5 éves képzést akarom akkreditálni, akkor egy professzorra van szükség. A pedagógus képzésben ott tantárpárok képeznek egy pedagógiai programot. De mindenki két szakot kell, hogy végezzen a tanárképző szakot, tehát magyar költelmi, magyar angol is, nem tudom én. Pedig ha az egyikem a professzor, a másikon már lehet docens. Tehát professzor a magiszteri fokozatra, docens, egyetemi docens a bakalár szintre, tehát az első ciklusra, a 3 éves fokozatra. Ezen kívül hát ha jól emlékszem, 5 vagy 6 diákra kell egy PhD fokozattal rendelkező. Ez azért van, mert a záró munkákat, a diplomamunkák bírálásánál meg van mennyi esetében. De most ezt a feltételt már az akkreditációnál teljesíteni kell, mert különben nem akkreditál. Tehát ez a feltétel teljesítő. Természetesen magyarországi kollégák is besegítettek, nem sokan, de besegítettek. És részt vesznek, vagy részt vettek az akkreditációs folyamatában, és részt vesznek a oktatásban is. A pedagógiai karnak a kimutatása volt most a kezemben, ma délután, ott 8 professzor van a pedagógiai karon. A többit megmondom, hogy szerintem nem megyeztem meg, de 8 professzor a pedagógiai karon. Tehát egyetemi tanár. Nagyon sok a fiatal, tehát valahol abból indulunk ki az oktatói gárda, szóval kiépítésében, hogy legyenek ott azok a tapasztaltabb idősebb kollégák, akik megfelelő akadémiai titulusokkal rendelkeznek, segítenek az akkreditáció folyamatában, és legyenek ott mellettük azok a 30-35 éves, vagy 30 és 40 között ért, akik meg lendületet adnak az egésznek, és teljesen más felfogásban kezelik a dolgokat. Ugye ezeknél a fiataloknál ma már nem gond a nyelvtudás, a számítástechnika ismeret. Egész másképpen dolgoznak. Ezek a fiatalok már gyakorlatilag nem ismerik a táblát, meg a krétát, hanem ugye számítógép, PowerPoint is. Nekünk a mi generációnak azért még van egy kis gondja ezzel. És valószínűleg már lesz is végig. Tehát azért van egy új lendület, és egyértelműen, tehát úgymond csapatépítésnél egyértelműen ezekkel a fiatalokkal összpontosítunk, de a minősített oktatók arányának meg kell lenni. A Nitrával kapcsolatban, hát erről nagyon nehéz így, ha nincs itt a másik fél. Megmondom őszintén, én azt szeretném, az egyik dolog, amit már elmondtam, hogyha meg tudnánk egyezni abban, hogy osszuk le a lapokat, és akkor mind a kettő működik egymást. Törvény által jött létre, egyetemként működik, önálló intézmények. Egy kar az a szenátus, illetve a rektornak a döntésétől függ. Hát most ha azt mondom, hogy ha a rektor jármatlan éjszaka után megy be az őköd, és azt mondja, hogy a holnaptól megszüntetjük, akkor meg kell szüntetni. A szenátus beegyezésével, mert hát a szenátus, mint tudjuk, általában úgy működik, ahogy a dékán vagy a rektor akarja. Nem mindenütt, de nem sokan. Tehát azért ott nagyon sok a bizonytalansági tényező. Én annak örülnék, megmondom őszintén, hosszabb távon, nem holnap, nem jövőre, nem két évben, de hosszabb távon mindenképpen annak örülnék, ha ez a két intézmény valami formában fúzionálna, ha nem tudom én, az a nyitrai közép-európai tudományok kara, mondjuk a Sajáns Egyetem karaként működne. Ezt a lehetőséget mi fel is kínáltuk. Hát most nem jártunk sikerrel, reméljük, hogy a jövőt illetően igen. Érdekesség talán az, hogy akkor, amikor meghirdettük a tanári pályázatokat, senkit nem szólítottunk meg, mert egyszerűen féltünk attól, hogyha egy embert vagy kettőt megszólítunk, akkor lesz másik egy vagy kettő, aki megsértődik, hogy őt miért nem szólított. Senkit nem szólítottunk meg, felhívásokat tettünk a rádióba, az újságba. Ezeknek a felhívásoknak az alapján több mint 200 tanár jelentkezett, több mint 200 tanár, minősített tanár is, professzor és docens is volt a meghallgatáson. Nyitáról is nagyon sokan voltak. Egy dolgot látni kell, hogy ez egy új intézmény, induló intézmény. Nagyon sok a bizonytalanság, de óriásiak a lehetőségek. Tehát itt új programokat lehet elindítani, amit nem lehet mondjuk egy olyan egyetemen, ami már 50 éve működik, mert ott még ül valaki, aki tartja a saját programját, és újat igazából nem lehet bőni. Mi is az elején csodálkoztunk, hogy miért jön át egyetemi professzor, egyetemi docens, akár más helyen. Ez egy idő, tehát meg tudja valósítani a saját elképzelését egy új hely, egy új intézmény. Itt még bárkiből lehet rektor, dékány, dékányhelyettes. A hagyományos egyetemeken ott az úgy nagyjából le vannak osztva a lapok. Tehát ott azért sokkal nehezebb. Tehát ez is lehet egy motiváció. És az is lehet, hogy azért Komárom mondjuk elég jó helyen van ahhoz, hogy ilyen regionális intézményként átfogja akár a Dunai mindkét partját. Mi természetesen számolunk azzal, hogy már a következő tanévtől Magyarországról is mindenek előtt a Komárom déli részéről lesznek diákjaink. Most is vannak már Magyarországról, vannak Erdélyből is, és vannak Kárpátaljáról is. És ennek nagyon örülünk. Van három olyan diákunk, aki szlovákul felvételizett, mert nem tudott úgy magyarul, hogy felvételizni legyen képes, és már örülünk ennek. Nagyon sok iskolából felhívtak, vegyes iskolából, vegyes középiskolából, szlovák osztályok is vannak, hogy jelentkezhetnek a szlovák osztályba. Hát megmondom őszintén, nagyon örülünk, hogy ezek a gyerekek visszatérnek a magyar nyelvű oktatásra.
Köszönöm. Mészáros András professzor jelentkezett.
Érdekes információt hallottam, hogy tetszik regionális meghatározottságok az információ, mert én tudományos tanácsi tagként másként ismerem a akkreditációs közöket, de mindent előtt Komáromban másokat közöttek. A kérdésem egyébként Albert Sándorról szól, de három kérdés, mert három személyben jelenik itt meg. Megjelenik, mint megbízott rektor, megjelenik, mint parlamenti képviselő, és megjelenik, mint rektori képviselő, de három kérdésem van ezért. Az első kérdés az a következő. Emlékszik a rektor úr, hogy majdnem két évvel ezelőtt Csöröztön találkoztunk és beszélgettünk, akkor még csak készülő területben létező egyetemről, és akkor volt egy ilyen elvárás, úgy tudom, inkább csak arról beszélgettünk, hogy ha megindul az egyetem, akkor jó lenne, hogy a komplementaritás elve alapján működne. Tehát olyan módon, hogy itt már léteznek azért bizonyos intézmények hagyományokkal, és ha nem is csak az intézményekre gondolok, hanem azokra az emberekre is, akik valóban a szlovák nyelvű tudomásos nagy nevei voltak, azokat az intézményeket képviselték, ezeket tiszteletben kellene tartani valamiképpen. Ez lehet, hogy viszont ugyanakkor megalakult az egyetem, és az egyetem megalakulásával és a megnyitásával párhuzamosan olyan megnyilvánulások voltak politikusi és más szempontból, hogy vannak itt nem kvázi, hogy hívják pseudo egyetemek és pseudo intézmények, és hát mondja egy még nem is létező intézmény.